Kedves hallgatom! János első levele harmadik részének 19. versével folytatjuk igemagyarázatunkat. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk, és akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket. Ha ezeket bemutatjuk, amelyekről János beszél, akkor megvan a bizonyosságunk, amikor Isten elé járulunk az imádságban. János nagyon világossá tette, hogy lehetséges majd szégyenkeznünk is Krisztus megjelenésekor. Nagyon sokan beszélnek Krisztus eljöveteléről, de úgy látszik, hogy semmit sem tesznek. Amikor majd a jelenlétébe kerülünk, akkor félelmetes élményben lesz részünk, mert ő követel bizonyos gyümölcsöt. Mit cselekedjünk? Ezt mondja. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. János evangéliuma, 14. rész, 15. vers. Egyik parancsolata az, hogy vigyük messze az Isten igéjét, vigyük el a föld végső határáig. Vajon részt veszel ebben valamilyen módon? Teszel olyant, ami bizonyítja, hogy Isten gyermeke vagy? Amikor kisfiúként vidéken éltem, milyen csodálatosan fejezték ki az emberek a szeretetüket egymás iránt. Amikor valaki megbetegedett, a szomszédai átmentek és segítettek neki. Tudom, hogy most mindenféle új módszerrel teszik ezt, de őszintén szólva, szeretnék visszamenni abba az időbe, amikor a szomszédaim átjöttek, segítettek és törődtek velem. Ma azt várjuk el, hogy valamilyen kormányhivatal törődjék az emberekkel, és vigye őket kórházba, amelyről azt gondoljuk, hogy a legjobb hely nekik. Nagyon sok keresztény nem vesz részt abban, amit az Úr bízott rá, egyszer majd számot kell adnunk előtte. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettél és valóságosan. Ha Isten gyermeke vagy, és felhasználod anyagi javaidat, akár gazdag, akár szegény vagy, ha teszel valamit Isten igéjének a terjesztése érdekében, akkor Isten bizonyságot ad a szívedben arról, hogy az ő akaratában élsz, hogy azt teszed, amit ő akar. Aztán megvan a bizonyosságod, amikor előtte állsz imádságban, és megvan a bizonyosságod, amikor majd egy napon elébe állsz. Pálnak megvolt ez a bizonyossága, amikor ezt mondta. Égezetre eltétetett nekem az igazság koronája. Timóteushoz írt második levél, 4. rész, 8. vers. Pál tudta ezt, megvolt erről a bizonyossága. Hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. János első levele, 3. rész, 20. vers. Isten gyermekének bizonyossága lehet, de tegyük fel, nem azt cselekesszük, amit tennünk kellene. Vajon ez azt jelenti, hogy elvesztettük üdvösségünket? Vagy hogy azzal kezdjük, még meg sem nyertük? János ezt mondja. Bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Nem veszítjük el üdvösségünket. Ha a szívünk el is ítél minket, Isten nagyobb a szívünknél, nagyobb a bizonyossággal kapcsolatos aggodalmunknál. Ő meghallgatja imádságainkat. Nem csodálatos Istenünk van? Amikor kudarcot vallunk, ő nem hagy el minket. Talán nincs semmilyen bizonyosságod, amikor elébe állsz. Nagyon sok keresztény tényleg üres kézzel jelenik meg előtte. Semmit sem tettem érted, Uram, semmit nem tettem egyáltalán, és mégis hozzád jövök imádságomban. Isten nagyobb a mi szívünknél. Ő meghallgatja imádságunkat. Törődik velünk. Meghallgat és válaszol az ő akarata szerint. Bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és minden tud. Számíthatunk rá. még akkor is, ha nincs bizonyosságunk, csak járuljunk elé. Az a fiatal ember, aki küszködött az alkoholizmussal, így szólt hozzám. Már imádkoztam emiatt. Ezt ajánlottam neki. Imádkozz többet. Ezt válaszolta. Az a baj, hogy semmi bizonyosságot nem érzek. Annyira megbántottam Istent. Tovább biztattam. Isten ismeri a szíved. Ahogyan velem beszélsz, abból azt veszem ki, hogy őszinte vagy, és hiszem, hogy tényleg meg akar szabadulni. Tudom, hogy Isten megadja neked a szabadítást. Természetesen még nincs semmi bizonyosságod, mert megbántottad őt. De ő nagyobb a te szívednél. Ő ismer téged, és tudja, hogy őszinte vagy. Majd segít neked. Támaszkodhatsz kegyelmére. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. János első levele, 3. rész, 21. vers. Ha a szívünk nem ítél el, ez nekünk bizonyosságot ad az imádságban. Volt egy lelkipásztor, aki nagyon nagy áldás volt nekem, amikor fiatal prédikátor voltam. Mindig szerettem hallgatni az imádságát, mert meggyőződéssel imádkozott. Nem általánosságokban imádkozott Istenhez, hanem nagy bizonyossággal szólította meg. Mindig ott akartam lenni annak az embernek az ima listáján. Az volt az érzésem, hogy amikor elkezdett imádkozni, az Úr ezt mondta. Én meghallgatom az én gyermekemet, mert imádkozik, és tudja, hogy miről beszél. Rajta akartam lenni én is az ima listáján. Még imádkoztam is azért, hogy bárcsak odaírna az ima listájára, de nem kértem ezt tőle, mert úgy éreztem, hogy ez nem lenne olyan eredményes, mintha önként megtenné ezt. Tudta, hogy lelkipásztor vagyok egy gyülekezetben. Végre egy napon ezt mondta nekem. Imádkozom érted. Ó, az nagy nap volt nekem. Elmondhatom, csodálatos az a bizonyosság, amikor imádkozunk. Ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves előtte. János első levele, 3. rész, 22. vers. A cselekvő szeretet bizonyosságot ad az imádkozásban. Amikor életed kedves Isten előtt, akkor számíthatsz arra, hogy meghallgatja, és válaszol imádkozásodra. Erre van ma nagyon nagy szükségünk. Emlékezz arra, hogy amikor az ősegyházzal szemben először kitört az üldöztetés, és az apostolokat arra figyelmeztették, hogy hagyják abba a Jézus nevében való prédikálást, visszamentek, és ezt közölték más keresztényekkel is, és a csoport odament Isten elé imádkozásban. Nem azért imádkoztak, hogy az üldöztetés maradjon el, nem ilyet kértek. Azzal kezdték imádságukat. Urunk, úgy látszik, hogy ez teljesen hiányzik ma sok gyülekezetben. Az emberek nem bizonyosak abban, hogy Isten a mi mennyei atyánk, hogy ő a világ mindenség ura, és hogy az ő kezében van minden. János ezt mondja, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. János első levele, 3. rész, 23. vers. Más szóval János ezt mondja. Ne mondjátok, hogy hisztek benne, és ugyanakkor nem szeretitek egymást. Egyik lélegzetvételkor még dicséred az Urat, és azt mondod, hogy bízol az Úr Jézusban, de aztán azt mondod, hogy mennyire utálod azt a szemét. János nem olyan szeretetről beszél, hogy valakihez odamész, és körülöleled őt, nem a csupán szavakban kifejezett szeretetről szól. A szeretet nem a szádon vagy nyelveden van meg, hanem az életedben. Ez kifejeződik a másik ember iránti igazi törődésben. Nem költesz róla pletykát, nem sérted meg őt semmilyen módon, hanem törődsz vele. Ez annyira végtelenül szükséges ebben a korban. Ez a keresztény élet dióhéjban. Hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy az ő lelkéből adott nekünk. János első levele, 3. rész, 24. vers. A Szentlélek igazolja ezeket a mi szívünkben, ha nem szomorítjuk meg őt. Akkor szomorítjuk meg a Szent Lelket, amikor nem tesszük az ő akaratát. Jézus mondta, ha engem szerettek, megtartjátok az én parancsolataimat. Ha nem ezt cselekesszük, megszomorítjuk a Szent Lelket. A Szent Lelket minden hívő megkapja, ahogy ezt Pál világossá teszi, a Római Levél 8. részének 9. versében. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, a Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Az a jele annak, hogy Isten gyermeke vagy, hogy benned lakik Isten lelke, és a Szentlélek igazolja ezeket, és valóságossá teszi a szívedben. A Szentírásnak egy nagyon nehéz szakaszához érkeztünk itt, János első levele 4. részénél. Ennek egyik oka az, hogy a lelkek világával foglalkozunk, amit egyikünk sem nagyon ismer. A második ok az, hogy az ördög területén járunk. Mint lelkipásztor rájöttem, hogy amikor az ördögről prédikálok, ő mindig igyekszik valami zavaró körülménnyel félbeszakítani a gyülekezeti istentiszteletet. Általánosságban felingerel egy kisbabát, vagy valamilyen zavart kelt az istentiszteleten. Bámulatos, hogyan működik. Ez nagyon fontos ige szakasz, de fennáll a veszélye annak, hogy túl mélyre hatolunk és fanatikusokká válunk. Azt hiszem, hogy a kereszténység köreiben sok helyen rendellenes módon túlzottan foglalkoznak az okkultizmus kérdéseivel, ami a legbeszélyesebb terület, de tudnunk kell azt, amit a Biblia felőle tanít. E fejezet első 6 versében János óva int a hamis tanítókkal, hamis profétákkal szemben. Ezt a figyelmeztetést azután adja, miután már leszögezte azt, hogy megnyertük Isten lelkét, és kenetünk van arra, hogy megértsük Isten dolgait. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. János első levele, 4. rész, 1. vers. Itt a lelkek világával foglalkozunk, és a Bibliának nagyon sok mondani valója van felőle. Például ezt olvassuk a 104. Zsoltár 4. versében. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Ezt idézi a zsidókhoz írt levél első részének 7. verse. Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűzlángjává. A zsidókhoz írt levélnek ebben a fejezetében egy kicsit később ezt találjuk. Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? Zsidókhoz írt levél, első rész, 14. vers. Soha sem láttam angyalt, és még soha nem látogatott meg egyikük sem. Személyesen nem érzem, hogy ma szolgálatuk lenne az egyházban. Hitem az, hogy mivel bennünk a Szentlélek lakik, ezen az intézkedésen semmit nem lehetne javítani. inkább legyen benne a nem teremtett Szentlélek, mint hogy a teremtett angyalok egyike forgolódjék körülöttem és szolgáljon nekem. Azt hiszem, szükségünk van a Szentlélek szívünkben és életünkben való szolgálatának hangsúlyozására. Nem csak jó angyalok vannak, akik Isten szolgálják, hanem vannak bukott angyalok is. Őket is lelkeknek nevezi a Szentírás. Az evangéliumok sokat beszélnek arról, hogy Krisztus korában voltak tisztátalan lelkek. Ezt úgy ismerjük, mint démoni megszállottságot. Azért nevezzük őket démonoknak, mert a Szentírás ezt a kifejezést használja. Mint hívők, figyelmeztetést kapunk arra, hogy öltözzük fel Isten minden fegyverét, mert egy gigantikus csatában vagyunk, amely felülmúlja testi erőnket. Ez lelki csata. Pál írja az Efézusi levél 6. részének 12. versében. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ez a vers is kifejezi, hogy az ördögnek vannak démonjai, akiket elég jól megszervezett. A démonok seregében legfölül vannak a tábornokok, aztán jönnek az ezredesek, és így tovább, egészen a szakaszvezetőkig, tizedesekig, és az egyszerű, átlagos gyalogosokig, vagy katonákig. Azt hiszem, hogy Isten angyalai ugyanilyen módon szervezettek. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e. Néhány évvel ezelőtt ez eléggé lidércesnek hangzott, de elhagytuk azt a kort, amikor a természet fölöttit nevetségesnek tekintik, különösen az intelligencia körében. Ma már valóságossá vált a sátán, és nyíltan imádják őt. Mindez az egyetemi területeinken, vagy azok közelében zajlik. Ismerek néhány sátáni gyülekezetet, és még sokkal több is van belőlük. Amit néhány évvel ezelőtt képzeletbelinek tekintettek, ma már valóságos és nyílt kérdés. Egy jelentés érkezett Floridából, hogy egy fiatal, csupán 17 éves fiút megöltek, és később fölfedezték, hogy ezzel akarták kiengesztelni a sátánt. A sátáni papnő egy 22 éves fiatal nő volt, aki azt mondta, hogy ezt a fiút meg kell ölni. Elég sok minden van napjainkban, ami tényleg hátborzongató. Például megjelent egy könyv Jonathan Livingston Seagull címmel. A szerzője Richard Bach, aki azt mondja, hogy egy hang diktálta neki a könyvet, és hogy ez nem az ő írói stílusa. Megtudtam, hogy sok gyülekezetben ajánlották a könyv olvasását, és hogy számos rendes embert is megragadott. A könyv egy fiatal tengeri sirály teológiai fölfogásának története, amelynek emberi tulajdonságai vannak. A sirály eljutott a korlátlan tökéletességhez, és rájött, hogy mindnyájan a nagy sirálynak egy-egy gondolata vagyunk. Ez a könyv azt tanítja, hogy a születés és a bűn, a betegség és a halál nem valóság, hanem csak illúzió, és hogy amit a bibliai írók bűnöknek neveznek, azok erények, és hogy a szabadság arra való szabadság, hogy azt tegyük, ami nekünk tetszik. Ez egyáltalán nem új, hanem ténylegesen magának a pokolnak a legsötétebb mélysége. Ez maga a sátánizmus. Manapság látjuk a démonizmus bemutatkozását egészen itt a közelünkben. Furcsa, hogy ez következett be ebben a materialisztikus korban, amely nem régen még semmi kapcsolatot nem ismert el a természet fölötti világgal. Amikor egyetemre jártam, a természet fölötti bármilyen elképzelését kigúnyolták és lenézték. Nem számított, hogy milyen magas volt az intelligencia hányadosa valakinek, vagy milyen osztályzatot ért el az iskolában. Ha hitt a természet fölöttiben, akkor nem tekintették intelligensnek, és alapjában véve helytelennek bélyegezték az álláspontját, és ezt nem tétováztak meg is mondani. Ma ez teljesen megváltozott. Sok fiatal eljutott a sátánizmus mélységéig, mivel sohasem volt semmilyen bibliai alapismeretünk. Imádkozzunk! Mennyei Atyám! Add, hogy igéddel vértezzem föl magam a sátán elleni harcra, és győzedelmeskedjem Jézus Krisztus nevében. Ámen.